Éposz vagy kalandregény? Hemingwayről. O'Neill hatalmas drámai trilógiája, ám bár csak összevonva, alaposan megrövidítve láttam annak idején, Amerika Elektra címen őszintén szólva egyszerűen lenyűgözött. Főként a méreteivel. A beléje zsúfolt eseményekkel, az élet nagyságon felül ábrázolt jellemeivel, és nem utolsó sorban az időtartamával. El kell ismernem magamban, hogy csodálatos építészeti alkotás. Irodalom alatt azonban nem egészen ilyesmit értettem. Annak túlságosan felületes volt ez a színdarab. Vázlatos, hamis, sőt üres. Kissé megütközve töprengtem azon, hogy mire jó ez az egész. Miféle élményeit, le nem nyelhető mondani valóit akarja kifejezni az író ezekkel a zajos gyűlöletekkel, rajongásokkal és gyilkosságokkal. A puszta bármi monumentálisan ábrázolt, mégiscsak puszta cselekménnyel. Amit a cselekmény el tud mondani, utazásokat, gyilkosságokat, szenvedélyeket, kalandokat, azt már egyszer elmondta az első Elektra írója és költőtársai. A mi századunk nagy írói úgy találták, hogy fölösleges az efélét újra megírni. Spruce, Gide vagy Thomas Mann abban érezték hivatásuk létjogosultságát, hogy új tartalmat próbáljanak önteni a műfajokba. Huxley, Joyce vagy Virginia Woolf is bizonyára fölöslegesnek, szórakoztató iparnak tartotta volna minden új regényírást, amely megelégszik kalandos események puszta elbeszélésével. Ernest Hemingway vastag regényt olvasva, akért a harang szól, eszembe jutott az Amerika Elektra fölötti megütközésem és zavarom. Mire jó ez? O'Neill erélyes és gondosan semmit mondó klasszicizmusa mögött Hemingwaynél halvány feleletként észrevehetjük, vagy még inkább nem téveszthetjük szem elől az író szemérmes romantikáját. Ez lenne a regényírás jövendő útja. Az érzelmességét férfiasan palástologató kalandregény, felszerelve a lélektani hitelesség, a táj és időábrázás ragyogóan új vívmányaival. Nem. Ennél Hemingway is több. Ez a meghatározás legfőjebb Prislit, Földiben hiánytalanul, akinek Berepülési veszély című kémkedési regényét nem tudtam letenni, még végig nem olvastam. Hemingway, legalábbis számomra, remek párbeszédeivel tűnt fel. Már a Búcsú a fegyverektől egyik-másik helyén, még inkább a Különös társaság című regényében, s leginkább talán abban a két-három novellájában, amelyet ismerek. Végletesen realisztikus és hallatlan jellemző erejű párbeszédeket írt. Az iskolában belső jellemzésnek neveztük az ilyent, amikor az író nem szól közbe soha, hanem a hőst tulajdon tetteivel, szavaival jellemzi, megkülönböztetve a külső jellemzéstől, ami egyszerűen abból áll, hogy az író közli szereplőjéről derékembere vagy gazvickó, fősvénye vagy pazarló. Nyilvánvaló, hogy ez a kétféle külső vagy belső jellemzési mód kétféle írói alkat, kétféle módszer, kétféle irodalom felé mutat. Az egyik szubjektív, a másik objektív. Az egyik elemző, önkifejező, a másik alkotó, teremtő. Az ellentét párok közt intellektuális, materiális, személyes, személytelen, spirituális, reális, szervetlen, szerves, tudatos, ösztönös, közvetett, közvetlen, felállíthatunk egy olyasfélét is, hogy dilettáns művészi. Irodalmunkban a haladást, az újat, az eddig nem léteztet, a Proust-féle írók jelentik. Tehát az elemző, önkifejező, intellektuális, tudatos, tegyük hozzá, dilettáns fajtájúak. Dilettáns mondok, mert művükben bőven van kísérleti jelleg, és bőven van a tiszta művészi szándéktól idegen szándék, a hivatásos művész mindenek fölött szép verset vagy jó regényt akar írni, csupán technikai gondjai közé tartozik, hogy megfelelő tartalmat találjon hozzájuk, s ám bár őt is nevezhetném dilettánsnak, mint hogy azonban a forma embere. Én fordítva a másikat fogom ezúttal dilettánsnak bélyegezni, azt akinek, hogy úgy mondjam, valami van a begyében, s ehhez keres kifejezési formát. Melyik rész magasabb rend az íróban? Hiú kérdés. A tudatos dilettáns, az emberi, a földi, a haladás az elsőjé, de a második örökkévaló. Sajátságos módon az első, a földi indult neki járhatatlan utaknak, és a másodiknak, az égieknek kellett egy ellenforradalmi új realizmussal visszafordítani a valóság a föld felé. A Prusz-féle megoldások művészi hiányosságból, alkalmi kényszerhelyzetből fakadtak, persze annál nagyobb győzelmét jelentik az embernek, a dilettánsnak. Egyetlen esetre szóltak mind. A műfaj ellenes, mesterség ellenes, művész ellenes voltuk nyilvánvaló lett, amint eljött az ideje, hogy az utódok kövessék, folytassák művüket. Jelentkezett tehát egy erős reakció az irodalomban, mely újra felfedezte a műfaj alaplehetőségeit, a regényírás eredendő szabályait. Visszatérni a belső jellemzéshez, a tiszta művészi módszerekhez, a személytelen, tárgyias, realisztikus ábrázoláshoz, a Flauberti impassibilitén túlmenő közbenem szóláshoz, sőt, a kalandhoz, a meséhez, a puszta cselekményhez. A Tibó család és az afrikai vallomás Roger Martin du Gardia mutatja ennek a művészi reakciónak igazi értelmét és értékét. Du Gard, aki született mesélő, személyte epikus, az örök epika bőségével hömpölygött keresztül a közepes és nagy dilettánsok emberi művei között, a nem is maga, de a módszere fölényén bebizonyítva. De hogy Onillé is, Hemingway kiváló művemmel azt mutatja, hogy van itt valami képtelenség, iskolának, szándéknak, képtelenség egy reakciós művészi irány, mert ami ösztönös, az nem lehet szándékos. Hogyan éreztessem a különbségeket? Martin du Gard elmeséli, ami csak történik Jacques Thibault-val. Hemingway viszont csak azt meséli el, ami Robert Jordannal történik. Az akért a harang szól feltétlen több, mint tiszteletre méltó teljesítmény. Nevezhetném egy háború éposszának is. Az ibériai hegyek növényzete valódi nedvdús, párbeszédek robbannak, figurái törhetetlen hűséggel faragja, ahogy mondják, márványból. Az író közbeszólna, nagy hiba lenne. De nem szól közbe, és ez, ebben a mesterségben ne várjunk igazságosságot, még nagyobb hiba. Alakjainak mindenük megvan, csak a legegyszerűbb, természetes vonalak hiányzanak. Valami öncsonkító szándékosság, valami nem természetes, végig idegesítően hatott rám. Mintha nem csak művészi önfegyelemből hallgatna két köteten keresztül, hanem azért, mert amit mondani tudna, csak egy közhely, erkölcsi banalitás. Éles ellentétben azzal a sűrűséges gazdagsággal, amit a novelláiban hallgatással tud közölni. Úgy van ez, ezekkel a tiszta művészi módszerekkel, a belső jellemzéssel, a személytelen realizmussal, a cselekmény közbeszólás nélküli ábrázolásával, hogy csak ugyan, szűk szavúságukban is megfoghatatlan többet mondanak mindannál, amit az író valaha is el tudna mondani, feltéve, hogy kedvük van hozzá. De ha nincsen, akkor úgy járhatunk velük, hogy még azt sem mondják el, amit rájuk bíztunk. És az olvasó joggal kérdi. Na igen, a hős ide megy, oda megy, ezt mondja, azt mondja, de miért kellett mindezt leírni? Mire volt ez jó? Van egy detektív regényíró, hamarjában nem tudom, Abbottnak hívják-e, vagy Latimernek, aki szakasztott, azzal a nyers kifejező párbeszéd technikával dolgozik, mint Hemingway. S hősét is ábrándok nélkül mutatja meg minden hősieség hiány, iszákosan és alapjában tunyán, gyarlón. És ha közben nem pergetne le egy kifogástalan bűnügyi regényt, akkor nem tudom, mik különböztetné meg az akiért a harang szól írójától. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Hemingway rossz író, hanem azt, hogy Latimer vagy Chandler szintén jó író. De mindkettőjüknél aránytalan alacsony a kiörlési fog. Sok a nyersanyag, és keveset mond, ami Latimernél megbocsátható, de Hemingwaynél mégiscsak szóvá kell tenni, nemes és művészi a módszere, de bizony századunk nagy dilettánsaitól külön titkokat tudta meg a világról és az emberekről, magamról.